Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Ingyenes oktatásról és a keretszám szabályozás eltörléséről beszélt videó üzenetében Orbán Viktor. 27 embert, köztük 20 kisgyereket lőtt agyon egy ámokfutó egy Connecticuti általános iskolában. Ónos eső bénította sok helyen a közlekedést az országban. Sok helyen alakult ki jégpáncél. Majdnem másfél millió dollárért kelt el Moholy Nagy László egyik képe egy New York-i árverésen. Ingyenesnek kell maradnia az egyetemi és főiskolai oktatásnak azok számára, akik elérik a 240 pontos felvételi határt. Erről beszélt Orbán Viktor internetes üzenetében, miután diákokkal konzultálta a felsőoktatás helyzetéről. Azt is kijelentette, hogy el kell törölni a keretszám szabályozási rendszert. Így akik elszántak, hogy tanuljanak és Magyarországon szeretnének dolgozni, azok eladósodás nélkül fejezhetik be az egyetemeket és főiskolákat. Az erről szóló előterjesztésről szerdán tárgyalhat a kormány.
A keretszám szabályozás rendszert el kell törölni.
Orbán Viktor a Facebook oldalán videóüzenetben azt mondta, hogy el kell törölni a keretszám szabályozási rendszert. A kormányfő a felsőoktatás helyzetéről diákokkal beszélt egy budapesti szórakozóhelyen, erről egy fotó jelent meg. Orbán Viktor a találkozó után arról is beszélt, egyszerű és átlátható szabályozásra van szükség a felsőoktatásban, mert a mostani rendszer annyira bonyolult, hogy csak bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot kelt a diákok körében.
Világossá kell tenni a szabályozásban, hogy azok, akik tanulni akarnak Magyarországon, elérik a tanuláshoz szükséges minőségi korlátokat vagy követelményeket, ez ma 240 pont a bekerülés tekintetében, és elszántak, hogy tanuljanak, és talán Magyarországon szeretnének dolgozni, no, az ő számukra mindenfajta eladósodás nélkül továbbra is ingyenesnek kell maradnia az egyetemi és főiskolai oktatásnak.
A miniszterelnök azzal zárta a videóüzenetet, hogy a szakminiszter a szerdai kormányülésre egy erről szóló előterjesztést készít. Napközben ismét több helyen tiltakoztak a diákok a felsőoktatás tervezett átalakítása miatt. Ülősztrájk volt az egyik Hajdúböszörményi gimnázium tornatermében, a fővárosban pedig több középiskola diákjai is a múzeumkertben demonstráltak. Megzavarták Hoffmann Rózsa tájékoztatóját is, aki az uniós finanszírozású tehetséghidak program nyitó rendezvényén beszélt. A keretszámok ügyében feltett kérdésre válaszolva az oktatási államtitkár azt mondta, szerdán dönt a kormány.
Konkrétumokat nem áll módunkban most elmondani.
Közben az emberi erőforrások minisztere Balogh Zoltán ismét egyeztetésre hívta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökségét, akik a jövő héten kedden várhatóan tárgyalnak a miniszterrel.
Januártól indul a határon túli nemzeti konzultáció, közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan elmondta, a nemzeti konzultációk folyamatosan zajlanak, több akcióra lebontva, és ebbe a folyamatba most a határon túli magyarokat is bevonják. Megújult az MSZP arculata, de a párt neve nem változik, és a piros szín is meghatározó marad, jelentette be Mesterházy Attila. A pártelnök arról is beszélt, hogy folyamatos kampányra számít 2013-ban. Megerősítette azokat a híreket, hogy a választási kampányokat ismét Ron Werber segíti. Az izraeli szakember a 2002-es választásoktól fogva több évig adott kampánytanácsokat a szocialistáknak. Mesterházy Attila azt mondta, Ron Werbernek a mozgósítása lesz az egyik fő feladata.
Aki jól tudja motiválni és mobilizálni a kampányaktivistáinkat, és akinek ebben a, már vannak azért olyan ismeretei is, ami kellenek ahhoz, hogy egy külföldi tanácsadó hatékonyan tudjon működni, tehát magyarul ismerni kell az országot, ismerni kell azt a szervezetet, amelyiket segíti.
Nagyon súlyos probléma és konfliktus van az LMP-n belül, mondta a Híradónak Jávor Benedek, miután szerdán felfüggesztették a párton belül azt a platformot, amely támogatná a többi között az Együtt 2014-jel való együttműködést. Jávor Benedek volt frakcióvezető szerint, ezzel a demokratikus működés sérül a pártban. Az LMP szóvivője viszont azt mondja, pusztán technikai felfüggesztésről van szó, és azonnal újraindulhat a platform, amint megegyeznek abban, hogyan szabályozzák egy ilyen párton belüli csoportosulás működését.
A Párbeszéd Magyarországért platform az LMP novemberi kongresszusa után alakult meg, de egy hónapot sem élt meg, felfüggesztették működését. Egy kiszivárgott levél szerint Siffer András frakcióvezető azt írta, a platform alapító levele félreérthetetlenül kinyilvánítja a lojalitásának hiányát a kongresszusi döntéshez. A platform továbbra is támogatná ugyanis az Együtt 2014 választói mozgalomhoz történő csatlakozást. A párt kongresszusa viszont novemberben ezt elvetette. Siffer András ma nem akart nyilatkozni. Az LMP szóvivője azt mondta, fontosak a különböző vélemények a pártban, és csak addig nem működhet a platform, amíg nem szabályozzák pontosan a működését.
Nagyon fontos, hogy ezek mind az alapító nyilatkozat, az alapelvek és az alapszabály keretein belül maradjon, hiszen attól párt egy párt, azért vagyunk egy párt, mert van egy közös célunk, és ennek a kereteit tisztázni szeretnénk.
Egy nagyon súlyos probléma és konfliktus van az LMP-n belül.
A platform egyik alapítója, Jávor Benedek egészen másképp látja a helyzetet. Úgy véli, erővel és hatalmi eszközökkel akarják megakadályozni a belső vitákat, és szerinte még csak jogalapja sem volt a platform felfüggesztésének.
Sajnálatosnak tartom, hogy a demokrácia érvényesülése a párton belül az hát némi problémákkal terhes. Nincs az LMP alapszabályában szabályozása a platformokra vonatkozóan.
A volt frakcióvezető szerint most először fordul elő olyan helyzet, hogy a demokratikus működés kérdőjeleződik meg az LMP-ben, de reméli, hogy emiatt nem lesz pártszakadás.
Semmilyen adat nem támasztja alá a Jobbiknak azt a kijelentését, hogy veszélyezteti a lakosság ellátását. A katasztrófavédelem és a tűzoltóság integrációja, nyilatkozta ma a párt tegnapi kijelentésére reagálva az országos tűzoltósági főfelügyelő. A párt állításával szemben az OKF szerint nem csökkent a tűzoltók létszáma, és idén több új tűzoltóautót is üzembe helyeztek.
Ugyanígy ellátja a feladatát, létszámában semmit nem csökkent, a készenléti szolgáltat ellátó tűzoltók létszáma nem csökkent, és az egész szervezet létszáma is több mint 500 fővel emelkedett 2010 óta.
Mától lehet pályázni a nemzeti dohányboltok üzemeltetésére. Egy ember legfeljebb 5 boltot üzemeltethet. Pluszpontot jelent, ha valaki munkanélküli, illetve megváltozott munkaképességű embert alkalmaz a boltban. A pályázatokat február közepéig várják. A dohányboltok jövő júliusban nyílnak.
Hol az üzlet?
8.
kerület.
Riffel Nándor elsőként érkezett a Széchenyi programirodába a pályázati anyagért. Most egy kisboltot üzemeltet Budapesten, és azt mondja, júliustól szívesen nyitna egy nemzeti dohányboltot is.
Nekem fontos. Rokonnyugdíjas vagyok, kemény 37.500 forint, úgyhogy nehéz lenne enélkül bármit is csinálni.
Egy pályázó legfeljebb 5 boltot üzemeltethet. Az értékelésnél pluszpontot jelent, ha például a jelentkező hosszabb nyitvatartási időt vállal, vagy ha munkanélküli, illetve megváltozott munkaképességű embert alkalmazna a boltban. A pályázathoz üzleti tervet is kell csatolni, ennek megírásában segít a Dohánykiskereskedők Egyesülete.
Adózási kérdések és olyan költség, pénzügyi számítási alapok, amelyek megmutatják, hogy egy jövedéki terméknél, ahol 3-5%-os árrésből kell kigazdálkodnia a kereskedőnek a költségeit, és abból kell még egyébként a fejlesztéshez szükséges költségeket is előteremteni, hogyan kell gazdálkodnia, mire számíthat.
A Nemzeti Dohánykereskedelmi ZRT vezérigazgatója azt mondta, rugalmas pályázati kiírást készítettek, amelyhez nincs szükség profi pályázati íróra.
Az előzetes érdeklődések is azt mutatják, hogy nagyon sok pályázattal számolhatunk. Biztos vagyok abban, hogy az ominózus árés kérdése is fog alakulni még.
A pályázatokat február közepéig lehet benyújtani. A nemzeti dohányboltok 2013. július 1-én nyílnak. Akkortól dohánytermékeket csak ott lehet majd vásárolni, és a tulajdonosok kiegészíthetik a bevételeiket lottó és sorsjegyárusítással is.
Jó módban élt és kitűnő tanuló volt az a 20 éves álmokfutó, aki 26 embert, köztük 20 kisgyereket lőtt agyon egy Connecticuti általános iskolában. Előtte még a saját anyjával is végzett. Amerikát sokkolta a támadás. Barack Obama 4 napos nemzeti gyászt rendelt el.
Furcsa hangok, talán fegyverropogás, félelem és alvó emberek mindenhol a földön. Erre emlékeznek a gyerekek, akik túlélték a vérfürdőt a Connecticut állambeli Newtownban. A 20 éves Adam Lanza helyi idő szerint péntek délelőtt kezdett lövöldözni a Sandy Hook általános iskolában. Összesen 20, 5 és 10 év közötti kisgyermeket ölt meg. 7 felnőtt is meghalt, köztük az iskola igazgatója, aki próbálta elállni az ámokfutó útját. A gyilkos végül magával is végzett. Mindez percek leforgása alatt történt. Az összes szülő rohant, ahogy csak bírt, mikor megtudta, mi történik. Az iskola előtt jöttünk rá, hogy nem tudunk bemenni. A gyerekeink bent voltak, mi kint. Iszonyatos volt a várakozás, mondta egy édesapa. Az ámokfutó a vérfürdő előtt az anyjával is végzett, ezután vette az irányt a Sandy Hook felé. Erőszakkal tört be az iskola épületébe. Mind az elkövető anyjának lakásán, mind az iskola területén fontos bizonyítékokat találtunk, amelyek segíthetnek kideríteni, mi volt az indítéka az álmokfutónak, mondta Paul Vance. A 20 éves Adam Lanza kitűnő tanuló volt, osztálytársai ugyanakkor zárkózottnak tartották, anyjával élt egy gazdag városrészben. Az amerikai elnök mielőbb lépéseket sürgetett a hasonló tragédiák megakadályozására. Barack Obamát televíziós beszéde közben sírás folytogatta, többször meg kellett állnia. Túl sok ehhez hasonló tragédiát kellett megélnünk az elmúlt években, és mindig ugyanúgy érzek az ilyen híreket hallva, mint szülőt és nem mint elnököt ráznak meg a hallottak, és ez a mostanira különösen igaz, mondta. Az álmokfutónál több fegyver is volt, a rendőrök később az iskola előtt parkoló autóban pedig még egy puskát és 3 további fegyvert találtak. Úgy tudni, a gyilkos anyjának nevén voltak, aki legálisan vette őket. Washingtoni tudósítónk is erről beszélt nekünk nem sokkal ezelőtt.
Az eset mind a fegyverviselési engedély, mind az erőszakos videójátékok forgalmazásának kérdését is napirendre tűzte. Itt a Fehérház előtt mécseseket gyűjtöttek, és a hétvégén országszerte megemlékezéseket tartanak. Az amerikai nemzeti zászlót félárbocra eresztették, és Obama elnök 4 napos gyászt rendelt el.
A héten ez már a második álmokfutás Amerikában. Kedden Oregon államban egy portlandi bevásárlóközpontban kezdett lövöldözni egy férfi, 2 embert megölt, majd magával is végzett.
Nagykorúság, fegyvervizsga és egy rendőrségi ellenőrzés. Az Egyesült Államokban akár 30 nap alatt is elkészülhet egy fegyverviselési engedély. Nem volt nehéz dolga az álmokfutónak. A használt fegyverek a leggyakoribbak és olcsók az Egyesült Államokban.
Az igazság, hogy mind a kettő egy 9-es kaliberű fegyver. Épp elég, ekkora lőszer megy bele.
Ugyanilyen kézi fegyverekkel lőtt a 20 éves Adam Lanza is Newtownban. A pisztolyok mellett azonban egy ehhez hasonló puskát is találtak az iskola előtt parkoló autóban. A szakember szerint ezek a legnépszerűbb fegyverek az Egyesült Államokban. Olcsóak és könnyű őket kezelni, még a karabélyt is.
Van egy nézőke, egy irányzék, összerendezem lők.
Az egyik sportlövőként vezetője szerint minimális tapasztalat is elég ezeknek a fegyvereknek a használatához.
2-3 alkalom egy lőtéren, egy megfelelő oktatóval bőven elegendő arra, hogy elsajátítsa a dolgokat. Úgy a lövést, mint a tározást. Igazából ismétlő dolgokról lesz szó. Táraznia kell és lőnie kell.
Connecticutban ugyan szigorúbbak a fegyvertartási szabályok, mint a többi államban, de így is könnyen lehet fegyverhez jutni.
Kézi fegyvereket, úgynevezett handgunokat lehet viselni.
Így néz ki egy amerikai fegyverviselési engedély. Ahhoz, hogy valaki ilyet kapjon az államokban, nem kell szigorú feltételeknek megfelelnie. Amerikában ugyanis alkotmányos jog a fegyverviselés. Akár 30 nap alatt is hozzá lehet jutni a papírokhoz.
Tesz egy fegyvervizsgát. A fegyvervizsgát, mikor megtette, akkor tulajdonképpen új lenyomatokat vesznek, a rendőrség háttérellenőrzés hajt végre, és miután ez mind összeállt a kép, akkor megadják az engedélyt. Tehát orvoshoz nem kell menni.
A newtowni álmokfutás az Egyesült Államok második legsúlyosabb iskolai lövöldözése. Csak az 5 évvel ezelőtti Virginia Tech Egyetemen történt mészárlásnak volt több áldozata, ott 32-en haltak meg. Korábban az 1999-es kolorádói vérengzés állt a második helyen, akkor 2 tanuló, 12 diákot és egy tanárt lőtt le a Columbine középiskolában.
1 millió forint átvételek közben tetten érte és elfogta a Heves-megyei rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetőjét, a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A gyanú szerint az alezredes azt állította egy csalással vádolt férfinak, hogy lefizeti az ügyében eljáró ügyészt és bírót, hogy felmentsék. A bíróság ma elrendelte a rendőrtiszt előzetes letartóztatását.
Egy diplomata rendszámos fehér luxusautóban ült a Heves megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztályának vezetője csütörtök este, amikor a terrorelhárítási központ munkatársai az M3-as autópálya kerekharaszti benzinkútjánál elfogták. Az alezredest 1 millió forint átvétele közben érte tetten a Nemzeti Védelmi Szolgálat. A rendőrtisztet a központi nyomozó főügyészség indítvány alapján a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
A bíróság megalapozottnak találta azon ügyész indítványt, hogy a gyanúsítottal szemben fennáll a szökés elrejtőzés veszélye, tekintettel az ügy tárgyi súlyára, illetőleg várható, hogy a gyanúsított szabadlábra kerülése esetén esetleg a tanúkat befolyásolná, tárgyi okirati eszközöket elrejtene, ezért várható az, hogy a bizonyítási eljárás sikerét meghiúsítani törekedne.
Az alezredes a gyanú szerint abban állapodott meg az EGRI törvényszéken jelenleg is zajló okmánybélyek hamisítási ügy egyik vádlottjával, hogy 1 millió forinttal lefizeti a bírót és az ügyészt, hogy felmentsék. A védelmi szolgálat a vesztegetési pénz átvétele közben értetetten a rendőrtisztet. A férfi tagadja, hogy bűncselekményt követett el, a gyanúsítás miatt panaszt tett, a letartóztatás ellen pedig fellebbezett. Szolgálati viszonyát az ügy egyelőre nem érinti. A főkapitányság honlapján továbbra is osztályvezetőként szerepel a neve. A központi nyomozó főügyészség azt is vizsgálja, hogy annak az ügyésznek és bírónak, akire az alezredes az állítólagos vesztegetéskor hivatkozott, van-e bármi köze az ügyhöz. Úgy tudjuk, eddig semmilyen olyan információ nem merült fel, ami arra utalna, hogy tudtak róla, vagy bármilyen közük lenne hozzá. A híradót Víg András tudósította.
Ónus eső bénította sok helyen a közlekedést az országban. Az északi megyékben egy időre piros, azaz legmagasabb riasztás volt érvényben. Sok helyen jégpáncél alakult ki, emiatt folyamatosan sózták az utakat. Borsod megyében az ónus eső balesetet is okozott. Egy személyautó és egy busz ütközött, egy ember meghalt.
Hova megyek be, mert a Jordanra nem lehet rálépni, mert tiszta jégből áll, úgyhogy életveszélyes rálépni.
A tüzelőt is nehezen tudta behordani a házba ez a férfi karancsalján a jégpáncél miatt.
Ez a ónus eső, ez kegyetlen. Nagyon óvatosan kell lenni, vigyázni kell, hogy az ember éppen kerüljön karácsonyra.
Órákon átszakadt az ónos eső Nógrád megyében, Salgótarjánban folyamatosan sózták az utakat.
Hajnaltól járjuk a város, ma sózni kell, jég van, hó volt.
Hasonló volt a helyzet az ország északkeleti részén más megyékben is. Borsodban az ónos eső balesetet is okozott. Rudabánya és Ormosbánya között egy személyautó és egy busz ütközött a csúszós úton délután. A balesetben egy ember meghalt. Az ónos eső miatt reggel egy időre a legmagasabb piros riasztást adták ki. Napközben azonban már enyhült az idő, és a meteorológusok szerint holnap sem kell már ónos esőtől tartani.
10 percet töltött az egyfokos vízben ifjabb Sirilla György, amikor átúszta a Dunát Óbudánál. A sportember 200 gyerekkel együtt futott le a partra, ahol 5-600 ember volt kíváncsi a produkcióra. Sirilla célja a hagyományőrzés, édesapja 1957-től 37 éven át rendszeresen átúszta télen a Dunát. 5 gyerek megsérült, többen pedig pánikrohamot kaptak, amikor kigyulladt a somogyvári speciális iskola egyik épülete. Összesen 33 diák volt az iskolában, menekülés közben sérültek meg 5-en, volt, aki a lábát törte. A gyerekeknek a ruhája és a cipője is elégett, segélyből próbálják pótolni. Még vizsgálják, hogy mi okozta a tüzet.
Még órákkal a tűz után is dolgoztak a tűzoltók a somogyvári diákotthonban. Az egyik lezárt takarítófülkében csaptak fel a lángok, és a füst az egész emeletet elborította. A dolgozók azonnal elkezdték kimenekíteni a gyerekeket.
Szólt neki, hogy a füsttől a háló. Ő azonnal megpróbálta kihozni a gyerekeket. Ez nagyjából sikerült is, tehát mindenki kimenekült.
Menekülés közben 5 gyerek megsérült, az egyiknek eltört a lába. Azt mondják, mindenkit nagyon megrázott az eset, többen pánikrohamot kaptak. A gyerekeket egy másik otthonba vitték át.
Miután a gyerekeknek ruhájuk, cipőjük a tűzbe veszett, éppen napokban kaptunk egy segélyszállítmányt, és a munkatársaim már válogatják belőle a gyerek cuccokat, és ezt gyorsan át is adjuk.
Még vizsgálják, mi okozta a tüzet az emeleten. Az épület földszintjét nemrég újították fel.
Megrázó történet következik. Megölte feleségét egy férfi Kispunfélegyházán. A nő holttestét 15 éves lányuk találta meg. Az apa a gyilkosság után magával is végezni akart. A rendőrök súlyos állapotban találtak rá a házuk padlásán. A házaspár gyakran veszekedett. A nő egy héttel ezelőtt még a rendőröket is kihívta, mert bántotta a férje.
Ebben a házban történt a gyilkosság. A házaspár még tegnap este veszett össze. A lányuk is otthon volt, de nem várta meg a vita végét, hanem lefeküdt. Reggel talált rá eszméletlen édesanyjára. Hívta a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni.
Állandó hajcihők voltak, ez biztos. És rosszul éltek, ez is biztos.
Az egyik hozzátartozó, aki azt kérte, nem mutassuk az arcát, azt mesélte, rendszeresek voltak a családi veszekedések.
Azt mondta legutóbb, hogy meg akarta folytogatni.
Alig egy hete a feleség még a rendőröket is kihívta, de mire kiértek, a házaspár kibékült, így nem tehettek semmit. A 43 éves nő máshoz nem fordult segítségért, pedig kérhetett volna például távoltartási végzést is. Úgy tudjuk, a férj késsel szúrta le feleségét, majd magával is végezni akart.
A kollégáim a helyszín átvizsgálásakor találták meg az 50 éves férjet a családi ház padlásán. Ő magának is sérüléseket okozott, ezért a súlyos sérülésekkel kórházba kellett őt szállítani. Ezt követően mi gyanúsítottként hallgattuk ki, hiszen az emberölés bűncselekmény elkövetésével őt gyanúsítjuk.
A férfit őrizetbe vették a kórházban, rendőrök őrzik.
Végig ébren volt egy beteg több órás agyműtéte alatt, sőt, orvosai kommunikáltak is vele. Mély agyi stimulációs műtétet hajtottak végre egy Parkinson-kórban szenvedő, járásképtelen nőn az Országos Idegtudományi Intézetben. A nő, ha minden jól megy, néhány hét múlva ismét lábra tud majd állni.
Parkinson-kórban szenved ez a középkorú nő. Agyműtétet hajtanak rajta végre, de közben végig ébren van. A beavatkozás előtt nem tudott lábra állni, és már a gyógyszerek sem segítettek rajta.
A cél most az, hogy a stimulációval, a műtét alatti stimulációval megtudjuk, hogy milyen hatást tudunk majd elérni a végleges elektródánkkal.
A több órás műtét során vékony elektródákat vezetnek az agyba. A betegség megjelenéséért felelős agyközpontokat elektromos áram segítségével ingerlik, hogy azok ne tudják továbbítani a betegség tüneteiért felelős kóros üzeneteket. Itt a műtét közepén tartanak az orvosok, és épp azt tesztelik, csökkentek-e már a Parkinson-kór tünetei.
Ez a görcsös merevség, ami a Parkinson-kórral jár, az most megszűnt már.
Később még egy másik műtétre is szükség lesz, és utána, ha remények szerint, a beteg ugyanúgy mozoghat, mint az egészségesek. Magyarországon 3000 Parkinson-kóros vár műtétre, bár a társadalombiztosító 2006 óta egyre több ilyen beavatkozást támogat, csak azok kerülnek sorra, akiknél nagyobb esély van a gyógyulásra.
A betegség egy olyan fázisban volt, hogy nagyon jól kezelhető ezzel a neuromodulációs eljárással, úgyhogy abba bízom, hogy egy pár hét múlva ugyanúgy fog mozogni, mint bármelyikünk.
A világon az első mélyagyi stimulációt 1987-ben végezték Franciaországban. A 25 év alatt csaknem 60 ezer betegen segítettek ezzel az eljárással.
Majdnem másfél millió dollárért, átszámítva mintegy 320 millió forintért kelt el Moholy Nagy László egyik képe egy New York-i árverésen. Ezzel a világ tizedik legdrágább fotója lett. A fotogram lényege, hogy nem fényképezőgéppel készült. Az 1900-as évek elején nagy előszeretettel használták a különleges technikát. Fényérzékeny papír fölé tartották a tárgyakat, így készítettek fényképeket.
A fotogram című kép. A kezeket ábrázoló fotót Moholy Nagy László készítette még 1925-ben. Pár napja elárverezték New Yorkban. Az alapvető fontossága a képnek a kéz, a kezek megörökítése, különleges hatása van, mondja az aukciósház fotográfiai osztályának igazgatója. A Sotheby's aukciósház előzetesen 300 és 500 ezer dollárra becsülte a fotót. Moholy Nagy László fotogramja azonban a többszöröséért kelt el.
Hát ez egy izgalmas kísérlet volt.
A fotogram különlegessége, hogy nem fényképezőgéppel készült. Moholy Nagy László egy sötét szobában fényérzékeny papír fölé tartotta a kezeit, így készítette a képet. A művészettörténész szerint a titokzatosság az, ami a legjobban jellemzi a fotogramot.
struktúrált képnek az együttese. Tehát egyszerre látjuk, úgy látjuk azt, hogy ez egy kéz, de nem első, legelső pillanatra ismerjük fel, csak másodikra, és ugyanakkor olyan, mint egy megszerkesztett kompozíció, mivel Mohony Nagy mindent megszerkesztette.
A majdnem másfél millió dollárért, azaz körülbelül 320 millió forintért elkelt fotogram most a világon a tizedik legdrágább fotó. Jelenleg a toplistát ez a folyót ábrázoló kép. Andreas Gurski Rajna 2 című fényképe vezeti. Közel 1 milliárd forintért kelt el az Egyesült Államokban még tavaly novemberben.
Fenyőfával, ajándékokkal és melegételekkel segítenek a rászorulókon az önkéntesek országszerte. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai elsősorban a hajléktalanokat és a szenvedélybetegeket segítik. A Katolikus Karitas pedig a sokgyermekes családokat támogatja, és megérkeztek Böjte Csaba és a baptista szeretetszolgálat adományai is a székelyföldi Parajdra, így több mint 2000 nehéz sorsú gyermek kap biztosan ajándékot a fa alá.
Teát és forralt bort osztottak a debrecenieknek az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai.
Sok embernek nem telik még egy pohár italra, sem egy tányér ételre, és azért szükség van rá, hogy ilyenben részesül.
Az önkéntesek 20 éve segítenek a rászorulókon. Elsősorban a hajléktalanokat és a szenvedélybetegeket támogatják. A Magyar Katolikus Karitas ma olyan családokat keresett fel, akiknek nem telik karácsonyfára.
A gyerekek nem tudják megérteni, hogy miért nem világított most a karácsonyban, miért nem jutott pénz anyának, apának.
Ezért országszerte 1000 családnak segítenek. Miskolcon több mint 300 sokgyermekesnek adományoznak fenyőfát.
Nagyon örülünk, mert nagyon drága, és sajnos mi nem tudjuk megvenni, mert nincs rá pénz, mert ugyan kell az élelmiszer, ami fontos a gyerekek számára.
Ez már a Parajdi Sóbánya karácsonyi ünnepsége. Itt 7. éve gyűjnek össze Böjte Csaba Ferences szerzetes pártfogoltjai, hogy együtt örüljenek az adományoknak. Több mint 2000 rászoruló gyermek kaphatott ajándékot.
Hihetetlen buzgósággal gyűjtöttük az adományokat és az ajándékokat is, illetve a műsort is óriási szeretettel állítottuk össze.
Jónak lenni jó néven a közmédia is indított jótékonysági akciót. A támogatók által felajánlott tárgyakat egységesen 100 000 forintért lehet megvásárolni. Emellett telefonon is lehet segíteni, hívásonként 250 forinttal. A 13600-as szám felhívása után a 20-as kódot kell beütni. A kéthetes jótékonysági akció vasárnap egésznapos műsorfolyammal zárul a közmédiában.
Rászoruló családoknak gyűjtenek a Volt Fesztivál szervezői Sopronban és Budapesten. Sopronban a 91 évvel ezelőtti népszavazáshoz kapcsolódó ünnepi programsorozat része a jótékonysági gyűjtés. Elsősorban új és használt, de jó állapotú játékokat, könyveket, valamint tartós élelmiszert várnak. A jótékonysági akció tegnap a Hűség napján indult, és vasárnapig tart. 91 évvel ezelőtt, 1921. december 14-e és 16-a között Sopronban és a környező falvakban sorsfordító népszavazás zajlott, amelyen a helyiek a Magyarországot tartozás mellett voksoltak, ezért kapta Sopron a leghűségesebb város címet. Megvannak a Felszállott a Páva tehetségkutató műsor nyertesei. Szóló, ének és hangszer kategóriában Csizmadia Anna, szóló tánc és páros tánc kategóriában Berec István, zenekar kategóriában a Parapács együttes, végül a tánccsoport kategóriában a Jászság tánc együttes nyert. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma is felajánlott két díjat, a legjobb magyarországi nemzetiségi együttes a Csácsárom lett, a legjobb határon túli produkciónak járó díjat pedig a Szellő tánc együttes kapta. A közönségdíjat az Ördögborda zenekar kapta meg. A nyertesek 1 millió forintban is részesültek. Most sport és időjárás jelentés következik. Utána pedig egy koncertfilmet láthatnak. További szép estét kívánok, viszontlátás!
Egyre inkább elfelejtjük, hogy a karácsonyi ünnepek miről szólnak. Ez az az időszak, amikor családunknak, szeretteinknek visszaadhatunk abból a rengeteg áldozatból valamennyit, amennyit értünk hoztak. Nagyon sok esetben ugye nem az a fő szempont, hogy milyen értékes ajándékot vesz valaki, hanem hogy egyáltalán időt tudjon tölteni a családjával és azokkal az emberekkel, akik igazán fontosak számára. Én is meg fogom ragadni az alkalmat, és idén időt fogok szakítani azokra, akik igazán fontosak nekem, és kívánom, hogy önök is tegyék ugyanezt.
Mostantól bármely osanáruházban Erzsébet utalvánnyal is fizethet. Vásároljon diszkontáron. Nálunk az árak a földön járnak. Osan.
Megjelent a Magyar Konyha ünnepi száma. Karácsonyi tippek. Honnan rendeljünk? Ötletek kézműves meglepetésekre. Ínyenc faratkák szilveszterre. A lap, amitől a szellem is jól lakik.
Csöppenjen akkor rácukkan a potyka, ha nem potyantod, akkor lerüttem.
Tudjátok, ki vagyok.
Ha nem fölnyomod le, hanem fölnyomod szét.
Nem ez a vicc, hanem hogy mennyit fizet érte. Válassza inkább csomagjainkat már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Száguldó cirkusz 2012-2013. Egy gazdagon illusztrált, gazdag tartalmú könyv a Forma 1 mindig változó világáról. Tények, statisztikák, versenyzők az MTVA és a Dunakiadó közös kiadványában. Decembertől a könyvesboltokban. www.dunakiadó.hu.
Fedezze fel a Pannonlapok Társasága megújult hírportáljait. Veszprém megye legfrissebb híreivel a Veszprém Online. Vas megye legfrissebb híreivel a Vas Online. Fejér megye legfrissebb híreivel a Fejér Online. Zala megye legfrissebb híreivel a Zala Online. Dunaújváros legfrissebb híreivel a Dunaújváros Online. Helyben vagyunk. Pannonlapok Társasága.